Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Honvédség iraki missziójáról döntött a kormány, a katonai kontingens 2026 végéig maradhat az iraki köztársaságban. A döntés célja a nemzetközi koalícióban való részvétel az iszlám állam elleni harcban, az emberi jogi jogsértések megakadályozása, valamint az illegális migrációs nyomás csökkentése. A határozat megjelent a magyar közlönyben. Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát, erősítette meg a miniszterelnök, aki szerint az EU csatlakozás a háború bevitelét jelenteni Európába, valamint a magyar adófizetők pénzét Ukrajnába vinni. Orbán Viktor egy Facebook posztban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök szavaira reagált, aki azzal vádolta a magyar kormányfőt, hogy konkrét támogatást nyújt az orosz elnöknek azzal, hogy blokkolja Ukrajna csatlakozási törekvéseit. Jóváhagyta az Európai Unió tanácsa az Ukrajnának szánt pénzügyi keret 5. támogatási csomagjának 1 milliárd 800 millió eurós kifizetését. A támogatást elsősorban az ukrán gazdaság makroszintű stabilitásának megerősítésére és a közigazgatás működtetésére kell költeni. Az ukrán-magyar határszakaszon 4247-en jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 15 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Nukleáris energia nélkül Magyarországon nincs hosszú távú energiabiztonság és nem lehet fenntartani a rezsicsökkentést, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Párizsban a nukleáris világkiállítás panel beszélgetésén. Szijjártó Péter kiemelte, a következő években jelentősen növekvő elektromos áram igény miatt a 4 paksi reaktor élettartamának kiterjesztésén és 2 újabb összesen 2400 megawatt teljesítményű blokk fejlesztésén dolgoznak. Januártól bevezetik a 14. havi nyugdíj első részletét, derült ki a miniszterelnök Facebook videójából. Orbán Viktor kizártnak nevezte, hogy a 13. havi nyugdíj összegét maximálják. Idén a teljes bírósági ágazat megkaphatja a 13. havi fizetést, közölt az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságának éves meghallgatásán azt mondta, ez több mint 10 000 embert érinthet. Jövő januártól havi 150 ezer forintos lakhatási támogatást kapnak a Budapesten és Pestvár megyében szolgáló rendvédelmi dolgozók, ha albérleti költségük eléri ezt az összeget és nincs saját lakásuk. A támogatásra a rendőrök mellett a büntetésvégrehajtásban és a katasztrófa védelemben dolgozók is jogosultak. November 11-én kezdik tesztelni az Európai Unió új határregisztrációs rendszerét a debreceni repülőtéren. Ez digitálisan rögzíti a nem uniós állampolgárok belépését és kilépését biometrikus adatokkal. Ismét magyar kézbe került a Sziget Fesztivál, Gerendai Károly visszatér stratégiai vezetőként, és a korábbi menedzsmenttel készül a 2026-os rendezvényre. A fesztivált jövő augusztus 11-e és 15-e között rendezik meg, a jegyértékesítés napokon belül elkezdődik. Az első kollégisták a tervek szerint 3 év múlva költözhetnek be a Diákvárosba, mondta Varga Bajusz Veronika TV2 műsorában. A beruházásról jelenleg is zajlik az egyeztetés az egyetemekkel, a hallgatói önkormányzatokkal és a doktoranduszok szervezetével. A FUDAN alapítványból létrejött Tudástér alapítvány már tulajdonába vette a beruházásban érintett mintegy 60 ingatlant, ismertette a felsőoktatásért, szak- és felnőtt képzésért fiatalokért felelős államtitkár. A Diákváros a Soroksári útnál az atlétikai stadion közelében épül meg, a több száz milliárdos beruházás eredményeként több mint 10 000 kollégiumi férőhely jön létre. A magyar felsőoktatás nagy fejlődésen ment keresztül az elmúlt években, ez látszik a nemzetközi rangsorokban és a bővülő hallgatói létszámban is. Már 3 éve több mint 100 000 új elsőéves kezdi meg tanulmányait, jelezte az államtitkár, aki beszélt arról is, idén november 11-én és 12-én lesz a SZAKMÁZ Budapest pályaválasztási kiállítás a Bokcsarnokban. Kína november 10-től egy évre felfüggeszti az amerikai árukra kivetett 24%-os pótvámokat, de a 10%-os vámot fenntartja, jelentette be az Államtanács Vámügyi Bizottság, a Xi Jinping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően. Trump bejelentette, Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritka földfém ellátását. A holland kormányt okolja a globális felvezetőipari ellátási lánc zavaraiért Kína. A holland hatóságok ugyanis szerintük beavatkoztak a Nexperia vállalat belügyeibe, és leváltották a kínai vezérigazgatót. Tavaly mintegy 520 millió gyermek élt a világ konfliktus zónáiban, 47 millióval több, mint az előző évben, hívta fel a figyelmet a Save the Children nemzetközi segélyszervezet. 2005 óta ez a legrosszabb adat. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült az ég, csapadék nélkül, gyenge széllel, a csúcshőmérséklet 11 és 16 fok között alakul, híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor. Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, mai műsorunkban Ték Endre asztalos bútorgyáros életét, munkásságát ismerhetjük meg elsőként, majd egy sárospataki hagyományt mutatunk be, tartsanak velünk!
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat Ferencvárosból, a 9. kerületből, az Assisi Szent Ferenc plébánia templomból. Egy kiállításra jöttünk ide, amelynek a címe Asztalos Mesterből Iparmágnás. Ez a kiállítás Ték Endréről szól, aki egyszerű asztalos inasból lett bútorgyáros. Róla szól ez a kiállítás, ugyanis ebben a templomban is nagyon sok szép bútora, faragványa megtekinthető. Ték Endre 1842-ben született, és 1919-ben halt meg. A kiállítás egy tabló kiállítás, amelynek a kurátora Lovai Zsuzsanna művészettörténész, az Iparművészeti Múzeumnak a kiállítása ez a tárlat. Lépjünk az első tablóhoz, és megkérjük Lovai Zsuzsannát, hogy mutassa be a kiállítást. Bejöttünk az altemplomba, ugyanis az altemplomban van ez a kiállítás. Bejöttünk az első tabló elé, amelynek az a címe, hogy Ték Endre, egy asztalos tanuló évei. Megkérdezzük Lovai Zsuzsannát, hogy hogy is kezdődött ennek a páratlan mesternek az élete, a tanulmányai.
Nagyon egyszerű családból származik, iparos családból, Szabó mester volt az apja. Orosházán született 1842-ben, és nagyon korai tízes éveiben elkezdett asztalos mesterséget tanulni Hódmezővásárhelyen, Békéscsabán, és innen indult és följött Pestre. Akkoriban apja révén a pesti evangélikus legényegyletben találkozott Serli asztalossal, aki akkoriban érkezett vissza Párizsból, a bútorművészet mekkájából. És Serli mellett asztalosságot is tanult, de a Serli lelkesedése átragadt Ték Endrére, aki úgy határozott fiatal korában, hogy nem csak asztalos tudását, hanem franciát, nyelvet is el fogja sajátítani, mégpedig azért, hogy eljusson Párizsba. Ez meg is történt. Bécsen keresztül különböző, ott is műhelyekben dolgozván eljutott Párizsba, és ott nagyon jó nevű bútor műhelyekben dolgozott, egészen komoly ilyen műhelyvezetői pozícióig vitte, és 1867-es párizsi világkiállításon egy darabját be is mutatták, amiről ő igen kevés szerénységgel azt mondja, hogy nem utolsók között foglalt helyet. Ezt látjuk itt ezen a tablón, a párizsi világkiállítás helyszínét, helyszínrajzát. Itt magyar emigránsokkal is, 1848-as emigránsokkal is találkozott, és lelkesedett a magyar iparért, és szembesült ezen a világkiállításon a magyar ipar, magyar bútorművesség, meglehetősen szerény képviseletével. Így Kossuth-tal is Párizsban találkozván arra az elhatározásra jutott, hogy neki Pestre kell jönni, hogy tegyen a magyar ipar fejlődéséért, a bútorművészetért. És így 1872. januárjában meg is érkezett Pestre.
Igen, előtte még a világ több pontján is járt, mint ahogy akkoriban a szokás volt.
Így Bécstől Párizsig számos helyszínen tevékenykedett, és amikor visszajött Pestre, akkor itt a Szűz utcába alapította az első, hát igen, szerény, de mégiscsak jó eredményeket elérő bútorasztalos műhelyét, és ennek a folyományaként készítette a Nemzeti Múzeum számára például a könyvszekrényeket, vitrineket, bútorberendezéseket. Ennek a hátlapján meg is nevezte magát, az 1874-es darabja, és ennek a Szűz utcai műhelyének a rajzain, mint a rajz könyvében számos olyan darab látható, amit maga a ték szignált, tehát itt még tervezett ő maga is, és például az egyik asztal, az bizony az Iparművészeti Múzeum gyűjteményébe került utóbb. Hát nem innen, de tudható, hogy ez bizonyosan téknek ebből a 1872 és 85 közötti időszakából származik.
Ez volt a második tabló, lépjünk tovább a harmadikhoz. A Ték Endre bútorgyár megalapítása, ennek az a címe, és számos fotó is látható, valamint kis grafika. Miről szól ez? Hogyan alapította meg a bútorgyárát a műhelyből, amit az előbb említett?
A műhely olyan nagyon jól ment, és nem csak nevet szerzett magának, hanem jelentős anyagi gyarapodással is járt, és így 1885-ben megtehette azt, hogy megvásárolt a Tauszik József Ülői út 66-ban levő bútorfa telepét, és ezt elkezdte fejleszteni itt a rajzokon, a grafikákon, amelyek ugye a számlák fejlécében láthatóak. Látszik maga a teljes nagy, ez egy óriási épület együttes, két saroképület, mai napig is áll a két saroképület, és a köztelevő fatelep és bútorgyár, így nem csak a bútorgyár, hanem maga sok-sok asztalos, akiket foglalkoztatott a csúcsidőben, több mint 300 munkás dolgozott a tékgyárba, azoknak is ugye a vezető nívos asztalosai ebben az épületben laktak. Mint ahogy gyakori volt, hogy a gyáros, a tulajdonos maga is a gyár környékén vagy annak valamelyik szárnyába lakott, így Ték Endre is az Ülői út 66 első emeletét birtokolta, és abban rendezett be egy óriási polgári lakást.
Az épületen meg is örökítették az ő munkáját relief formájában, tehát kis szobrok emelkednek ki az épületből.
És ezek utalnak a épület funkciójára, hát itt az asztalos művesség, a kárpitozás, meg hát a tékgyárnak az emblémája is ott van. Ugye 85-ben költözött és alapította itt a gyárat, de 1900-as évek elején olyannyira hát meggazdagodott és fantasztikus dolgokat készített a gyár, és minden akkori pesti állami reprezentatív épület berendezését, a ma legismertebb a Szent István terem a várban, kúria, a országház berendezése, és így tovább. És amikor ez már nem volt neki elég, vagy nem elégítette ki, akkor elindította még a zongora gyártását is.
Milyen stílusban készültek a bútorok?
A bútorait alapvetően már amikor ő tervezte, de későbbiek folyamán is, a Párizsban megtanult történeti stílusok megújulásával valósította meg. Ez alapvetően ő historizmus jegyében készítette a bútorokat neoreneszánsz, neogótikus stílusban.
Szecessziós stílusút is láttam.
Az egy egészen kivételes dolog, hogy gróf Andrássy Tivadar, aki egy világjárt arisztokrata volt, felkérte Ripple Rónai József festőművészt, hogy tervezze meg a főutcai palotájának az ebédlő berendezését. Ez meg is történt. Azonban azt tudni kell, hogy Ripple Rónai bármennyire nagyszerű képzőművész, festő, grafikus és tovább volt, nem volt járatos az asztalos mesterségbe. Így majd, ha odaérünk ahhoz a tablóhoz, fogjuk látni, hogy az ebédlőbe egy tulipán idéző, egy lábon levő asztalt tervezett. Igen ám, de Andrássy azt kérte és szerette volna, hogyha ez 12 fős ebédre is alkalmas lenne. Így a téknek, aki kivitelezte a berendezését, elég komoly fejtörést okozott, hogy ezt az egy lábú asztalt hogyan tudja megerősíteni úgy, hogy közel 3 méteres asztallapot elbírjon, és az stabilan álljon.
Meglátjuk, hogy mit talált ki. Lépjünk a következő tablóhoz. Ennek az a címe, hogy egy nagyiparos lakása, Üllői út 66 percé, és itt vannak lefotózva a gyönyörű intarziás bútorai, és még faragottak is.
Ahogy mondtam, az első emeletet itt az Üllői úton maga tulajdonosa Ték Endre és családja lakta, és ennek természetesen a falburkolatait, a mennyezetét, a berendezését mind-mind itt az asztalos gyárból készítették, szlavóniai tölgyfából faragva, berakásokkal. Na most ennek az a sorsa, hogy majd az utolsó tablónál fogjuk látni, hogy ez a hihetetlen szervező, óriási tudású és nagyon sikeres vállalkozó 1919-ben a kommün idején kitették a gyárból, a gyárat államosították és kiosztották lakásoknak. Ez sokáig így volt, tehát persze a berendezés egy jelentős része megsemmisült. Viszont az 50-es évek közepén, második felében, mivel az Iparművészeti Múzeum nagyon közel van az Üllői út 66-hoz, a tékgyárhoz, arra járván a bútorgyűjteményünk vezetője, Batári Ferenc felfedezte, hogy halomba állnak a faburkolatok, és átmentette őket, meg ezeket a fantasztikus szekrényeket az Iparművészeti Múzeumba, egyelőre csak lerakottba. Aztán hosszú évek alatt azért sikerült ezt katalogizálni, feldolgozni, és hát megmenteni. Mai napig az Iparművészeti bútorgyűjteményében vannak. Persze nem teljes, de azért jelentős része megmaradt.
Hogy meggyógyulj, kis madár, gyünge még az a szárny, hogy repülj az égen. Szállj, hát szállj, túl a hegyek ormán, légy te a szivárvány a madarok útján. Engem is várnak, a barátaim egyre várnak,
meg ormán. Légy te a szivárvány a madarak útján. Engem is várnak, a barátaim egyre várnak. Mondd, miért van, hogy engem csak te érdekel.
És mint ahogy mondta, tölgyfából.
Igen.
Igen. Tég alapvetően tölgyfából dolgozott, szlavóniai tölgyfából, nagyon szerette ezt az anyagot. Ezt használta például a országház berendezésénél, a mennyezeteknél, a faburkolatoknál, a kúria berendezésénél, és hát persze a saját lakásában is.
Ennek jellemzője, hogy inkább sötét-barna, és az idővel érik.
Sötét viszont nagyon sűrű a rostja, és így egészen finom faragásra alkalmas, és hát szép, tényleg nagyon nemes fa.
A következő tabló a zongoragyártásról szól, és itt látunk hirdetéseket is, valamint a zongorának közelről lefotózva a díszítéseit, és a az egész zongorát is, műalkotás.
1897 óta is, aztán 1900-as évek elején berendezkedett zongoragyártásra a Tég Butogyá. Alapvetően Németországból hozatták a belső berendezést, tehát a hangképző szerkezetet, viszont magukat a butor szekrényeket, a zongora, pianino szekrényeket, házát hihetetlenül gyönyörű faragásokkal, berakásokkal. Itt készítették a Tékendre butorgyárba. Ez a pianino is a saját lakásának szalonjából származik, és ma az Iparvözti Múzeumban van. Sajnos ez a zongoragyártás olyan nagyon nem jött be neki. Ő abba reménykedett, és nagyon komoly kapcsolatokat épített ki a Zeneakadémiával, sőt, még alapítványt is tett az ottani tehetséges hallgatóknak, meg ilyesmit, hogy hangversenyzongorák lennének azok, amiket az ő gyárába készítenek, hát nem igazán. Mondom, inkább polgári szalonok, nemesi kúriák, kastélyok berendezési tárgya volt.
A következő tablónak a címe reprezentatív állami épületek berendezése.
A országházban nem csak a épületasztalos munkákat, a ajtókat, ablakokat, mennyezeteket készített a Téggyár, hiszen nem nagyon volt konkurenciája, aki ilyen nagy volumenű, ilyen óriási épület berendezését megfelelő színvonalon ki tudta volna vitelezni, és ezért a miniszterelnöki dolgozószoba, a parlamenti dolgozószoba berendezését is a tékgyárba készítették. Ez természetesen Steindl Imre hagyta jóvá, az ő elképzelései alapján készült, viszont itt a rajzon lehet látni és tudható, hogy a rajzokat, a bútort Förg Ernő tervezte, és Steindl csak jóvá hagyta a rajzokat és a bútorok kivitelezését. Ezek nem szlavoniai tölgyfából, hanem mahagóni furnérral készültek, hát nyilván sokkal elegánsabbak, és zsolnai gyárnak a eozin betétjeivel, kerámia betétjeivel.
Virágdíszítések ezek a kerámia betétek, és a teteje is díszes a bútornak, mintha virágok nőnének a tetején.
Ez mai napig megvan, és hát restaurált állapotba, az Országházba, miniszterelnöki dolgozószobaként megtekinthető. És a parlamenttel, Országházzal szemben Hausmann Alajos kapta a megbízást az igazságügyi palota, köznéven kúria építésére, és hát persze ennek is a berendezését, a faburkolatait, a pacsorait, a ülőbútorait tékgyárba kivitelezték. Ami ma nagyon neves és megtekinthető, az egy rekonstrukció a budavári királyi palota Szent István termének a berendezését. Azt is a tékgyárba kivitelezték, az sajnos megsemmisült, és amit ma látunk, az egy nagyon hiteles másolat és replika tulajdonképpen.
Következő tabló címe Magánpaloták berendezése. Itt is, mintha könyvtárszobákat látnánk.
Bizony, a Károlyi Csekonics palota, itt a palota negyedben, ma ugye a Károlyi Egyetemnek a vesztibulja, vagy bejárati csarnoka egy hatalmas faragott, gyönyörű díszes lépcsővel látható, és nem messze tőle az egykori Wenckheim palota, ma a Szabó Ervin könyvtár, például dohányzó szobáját próbáljuk itt bemutatni, az elképesztő csiga lépcsőkkel, aprólékos falagásokkal, a mennyezettel. És hát rögtön mellette, amint már említettük, a Ripronai által tervezett Andrássy palota berendezését, amit Ték Endre kivitelezett. Itt lehet látni, hogy ez egy óriási asztal, tálalószekrények, és maga az asztal egy nagyon ügyes és asztalos szempontból remekül megoldott kivitelezés.
Igen, erről volt szó, hogy egy lábon áll, és mégis 12 személyes.
Igen.
Tehát középen van a láb, és alulról ágaznak még négy lába.
De ez az ovális lap, ez közel 3 méter, szóval azért ezt némileg alá kellett támasztani. Így erről a Magyar Ipar, Lapjai Magyar Iparművészeti Szakfolyóirat lapjain elég komoly vita folyt a iparművészek, szakírók, Ripronai és Ték Endre között, hogy kié az érdem, hogy ez ilyen gyönyörűre sikerült, és be is mutatták az 1899-es karácsonyi kiállításon, tehát mégsem ő nyerte el az aranyérmet, mégpedig hát emiatt a vita miatt, és így 1900-ban nem is adta ki az Iparművészeti Társulat nagy aranyérmét, de 1906-ban Ték Endre megkapta.
Mire kapta meg?
Hallgatólagosan lehet tudni, hogy az Andrássy ebédlő miatt, de hát az addig és azóta megvalósult és készített darabok révén, hát az egyik legjelentősebb bútor készítő, bútorgyáros, tényleg a berendezések ne továbbja, amik ott készültek.
Igaz, hogy neki nem volt gyereke, de ő nagyon pártolta a gyerekeket, felkarolta azokat, akik valamilyen mesterséget tanultak, tanonc otthont hozott nekik létre.
Orosházán megalapította a tanonc otthont, de minden szinten a magyar ipart, a művességet támogatta. Hát ő volt a Budapest és az országos után a ipar és kereskedelmi kamara alelnöke, a magyar vállalkozók, országos gyárosok szövetségének az elnöke, alelnöke, tehát mindenképpen a ipar fejlesztésén és főleg a fiatalok tanításán dolgozott.
Igen, elhangzott, hogy a tanácsköztársaság alatt mennyire megalázták őt, hogy elküldték őt a gyárából, és fel is oszlatták, sőt azt mondta, amikor ő megkérdezte, hogy most mihez kezdjen, akkor azt mondták, hogy elég nagy a szakálla, és álljon portásnak. Viszont elismeréseket is kapott életében, melyek ezek?
Egyrészt szakmai elismeréseket, az Országos Iparművészeti Társulat aranyérmét, de nagyon sok kiállításon, világkiállításon vett részt, egyrészt mint kiállító, másrészt mint szervező, és így itáliai lovagrendet, francia becsületrendet, egy csomó kitüntetést kapott ezek miatt, és hát végül 1908-ban a magyar iparosok közül elsőként ő kapta meg az udvari tanácsosi címet a Ferenc Józseftől.
Még három tabló van hátra, a következőnek a címe mesterségkutatás.
Az egész kiállítás azért is úgy jött létre, hogy az Iparművészeti Múzeum jelenleg ugye felújítás alatt áll az épülete, és közben azért a szakmai munka nem állt le. Kutatás folyik a régi mesterségekről, a mesterségek katalogizálásáról, kimutatásáról. Tehát egy komoly kutatás, nem csak bútorművesség, hanem ötvösség, textília, könyvművészet és egyéb hát mesterségek kapcsán 1870 és 1920 között. Ez egy több éves projekt, és mivel itt az Assisi Szent Ferenc templomba is, de amint a következő tablón látni fogjuk, egyéb egyházi épületekben, templomokban is a Tékendre bútorgyár termékeivel, pacsoraival, szószékeivel rendezték be a templomokat, ezért nagyon megörültünk annak, hogy ezt a mesterségkutatást felkarolta itt a Bakács téri templom, hát közösségek, és ez az első bemutatása a mesterségkutatásunknak, mégpedig azért mondom, mert a templomba is vannak berendezések a bútorgyárból, de a templom rácsozatát, kapuzatát például Jungfer Gyula készítette, akivel szintén a kollégáim foglalkoznak, és így tovább. Tehát ennek az altemplomnak a gyönyörű festése, ami megújult, az ugye Scholz Eriknek a munkája, aki szintén része ennek a mesterségkutatásunknak.
Egyházi épületek, templomi berendezések, erről a templomról is készültek fotók, ez is Tékendrének a műve, látszik több fotón is.
Hát a sekrestye szekrények, a pacsorok, az olvasópult, és tovább ez mind itt az Assisi Szent Ferenc Plébánia templom berendezése, de nem csak itt, hanem nagyon jó kapcsolatba került Tékendre Petsz Samuval, és így az evangélikusok hát, építészének nagyon sok helyen dolgozott. A Szilágyi Dezső téri templomba, a debreceni vörös templomba, de számos helyen.
Az utolsó tabló címe Tékendre szerepe az iparszervezésben életútjának lezárása.
láthatóak az időskori fotói, a kitüntetései és a sírja is.
Az úgy történt, hogy 1919-ben ugye a tanácsköztársaság idején a gyárát kisajátították, államosították, és őt magát tulajdonképpen az utcára tették. Ez jelentősen hozzájárult a szívbetegségének további fejlődéséhez, és ezért 19 júniusában Balatonfüredre ment a szívkórházba, hogy gyógyuljon, de sajnálatos módon június 8-án ott elhunyt. Utódja nem volt, gyerekei nem születtek, sajnálatos módon még a temetése sem volt megoldott, mert ugye a tanácsköztársaság idején nem nagyon lehetett, úgyhogy később, 20 után újra temették a ma a Kozma utcai új temetőben. Van síremléke, sírja.
Igen, utcákat is neveztek el róla, aztán átnevezték.
Igen, a bútorgyár mellett a Tékendre utcát átnevezték Leonardo da Vinci utcává, de az megnyugtatásul közlöm, hogy úgy Orosházán, a szülőhelyén is, mint ahogy itt Budapesten is, van Tékendre utca, a Műpa mellett a Lechner sétány, Tékendre sétány, Tékendre utca is.
Ezt a kiállítást október 5-ig lehet megtekinteni itt a Bakács-téri templomban, az Assisi Szent Ferenc templomban. A kiállításba vezetések is lesznek addig, amit Lovai Zsuzsanna művészettörténész fog tartani. Mikor lesznek ezek a vezetések?
Szeptember 27-én szombaton délben 1 órakor lesz egy vezetés ebbe a kiállításba, de több alkalommal a templomba Simonkai Márton kollega vezet, bemutatja az orgonát és az épület magát, a templom történetét, ami hát szintén nem semmi, hiszen iblterv alapján készült.
Jöjjenek el önök is, tekintsék meg a kiállítást október 5-ig.
Császi Erzsébetet hallották.
Leszek-e én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, ha arra jársz? Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár? Leszek-e én több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél? Leszek-e én több egy elszállt hamnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég? Mondd, leszek-e én? Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó? Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy büszke fáma, mely miért ketté tört az ár, és nincs levél, ó, leszek-e én? Leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél? Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam osszik el, leszállt az én? Leszek-e én sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam, néhány szó, de az is lehet, hogy elfelejtjenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében és a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.
Egy pár éve visszatérő hagyomány, hogy a sárospataki bazilikában minden szentekkor vagy a környékén a templomban megtalálható erekéket előveszik, és ennek kísérletében mondják a szentmisét. Milyen erekék találhatók a templomban? A
templomunkban mindenek előtt Árpádházi Szent Erzsébet erekéjét kell kiemelni, amelynek ugye külön tartó helyisége is van, ami előtt le lehet róni tiszteletünket, illetve az zarándokok ugye oda szoktak megérkezni az zarándokutak alkalmával. De megtalálható templomunkban Szent Faustina nővér erekéje is, Szent II. János Pál pápa erekéje. Van egy erekjetartomban két erekje is található, Gonzága Szent Alajosé és Avilai Szent Terézé. A nővérek kápolnájában pedig, akik át szokták hozni erre az ünnepre a templomunkba az erekéket, Boldog Mária Lújza Merkel erekéje, Szent Pió atya erekéje is megvan, és most az utolsó, amit kiemelek, hiszen kronológilag így helyes, Szent Kárló Akutisznek az erekéje is megvan.
Ezekhez az erekékhez, ha nem is mindegyikhez, de akár azt is lehetne, hogy egy-egy közösség, vagy egy-egy ima alkalom csatlakozik.
Az egyházközség egész azt hiszem leginkább Szent Erzsébethez kapcsolódik lelkiekben, születése révén, születési helye révén, hiszen mégiscsak Sárospatakhoz kötődik. A legtöbb imádságunkat is, meg a legtöbb ünnepünket is az ő személye szövi át. De Boldog Mária Lújza Merkel erekéje a nővérekhez kapcsolódik, hiszen társalapítója és az első általános előjárója is a Szent Erzsébet kongregációnak, Boldog Mária Lújza Merkelt. És a nővérek az ő oltalmába, az ő közbenjárásába ajánlották azt a közösséget, amit Kanézia nővér vezetésével, heti rendszerességgel a mai napig is összegyűlnek, és az özvegyek, az időseknek a találkozási alkalma, ima alkalma ez. Szent Kárló Akutiszhoz pedig az ifjúsági közösségünk kötődik, az ő személyét talán nem annyira kell bemutatni, hiszen mindannyiunk jól ismeri a mai technikának, az informatikának köszönhetően, azt hiszem mindenki hallott már róla, és pont az ő személye az, ami lehetővé teszi azt, hogy az embereknek, a fiataloknak olyan kézzel fogható szent, az élete olyan közelinek tűnik, és éppen azért kérjük mindig Kárló Akutisz közbenjárását az ifjúsági közösség tagjaiért, a közösség egészéért, hogy járjon közben az Istennél értünk.
Koleszer Krisztián összeállítása hangzott el. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim Bartók Beát, a zenei szerkesztő, Somogyi Márton technikus és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket. A műsorvezetőt Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A remény reménykedik az Ószövetségben címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Ezen alkalommal a reményről elmélkedünk, és különösen annak igei formájával kapcsolatban, tehát a remény reménykedik kifejezésre helyezzük a hangsúlyt. Remény reménykedik az Ószövetségben. A héber kvivvach, mint a kváv, ami azt jelenti, hogy zsinór, igei formája, a valamire irányuló feszült figyelést, várakozást jelenti, függetlenül a remény tartalmától és megvalósulásától. Az Ószövetség meglehetősen kétkedve nézi az emberi reménység megvalósulásának lehetőségeit. Vannak még egyéb ószövetségi kifejezések a reményre vonatkozóan, jihél, hikkach, tikvach, migvach, tóheret. Ezeket jó, hogyha tudjuk. A remény és megvalósulása között szoros összefüggés van. Ha a bizonyossággal várt dolog nem következik be, akkor az az életrend zavarát jelenti. Így várta Isten, mint szőlős gazda Izraeltől, mint szőlős kertől, a jó termést, de hiába, ahogyan erről Izajás próféta könyve ír az 5. fejezet 2. versben. A hamis próféták várják, hogy jövendülésük beteljesedjék. Erről ad hírt Ezekiel próféta könyvének 13. fejezet 6. versében, és hasonlót olvashatunk Jób könyvének 41. fejezet 1. versében is. A reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülivé válad. Számos példa igazolja ezt a Szentírásban. Bőséggel látunk erre példát Jób könyvében. Mondunk egy néhány helyet. Jób könyvének 3. fejezet 9. verse, 6. fejezet 19. verse, és még vannak további helyek. Jeremiás prófétánál a 13. fejezet 16. vers, a 8. fejezet 15. vers, és a 14. fejezet 19. vers is azt fogalmazzák meg, hogy a reménykedő élet nagyon hamar reménység nélkülévé válhat. És ugyan erről szól a 69. Zsoltár 21. versében megfogalmazott igazság is. Először a fogság prófitái beszélnek a Szentföld déli részének, azaz Júdea királyságnak és azon belül Jeruzsálemnek Krisztus előtt 587-es katasztrófájával, lerombolásával kapcsolatosan a nép elveszett reménységéről. Ezekiel 37 látomásában a csontok idézőjelbe tett elszáradása jelzi, hogy már nincs lehetőség megújulásra, új életre, nincs többé reménység. A reménység ezért mindig veszélyben van. Az adottságok, a lehetőségek ellenére történő reménykedés. Ez nem csak a népre, hanem az egyénre is vonatkozik. Jób könyve a szenvedések tüzében égő ember kétségbe esett vágyudása a reménység után. Jób másképpen reménykedik, mint a barátai, akiknek ez az idézőjelbe tett reménység teológiája, az istenteleneknek nincs reménységük, csak a kegyeseknek. Az Istenbe vetett reménység legszebb megfogalmazása a 123. Zsoltár, jól lehet, a reménység fogalma erősen fordul benne. Máshol is találkozunk a reménység ilyesfajta hitvallásos megfogalmazásával. Izajás próféta 25., 26., 33. fejezetében, Jeremiás próféta 14. fejezetében, a 25. Zsoltárban, a 39., a 40., a 130. és a 143. Változást a 119. Zsoltárban találunk, ahol a reménység nem közvetlenül Istenre, hanem Isten igéjére irányul. A reménykedőknek szól a biztatás. Jó az Úr a benne reménykedőköz. Sirák könyvének 3. fejezet 25. verse, a 25. Zsoltár, a 27., 37., és így tovább. Ezek mind tartalmazzák ezt a biztatást. Továbbá a Példabeszédek könyvének 16. fejezet 20. verse, a 28. és 29. fejezetének a Példabeszédek könyvéből is olvashatunk erről, Mikaás próféta 5. fejezet 6. versében, valamint Izajás próféta 40. fejezet 31. versében. Most nézzük a remény mélységeit. A remény bibliai értelmezése mélyen kapcsolati jellegű. Távol áll attól, hogy pusztán egy jobb jövő iránti vágyakozás legyen. Sokkal inkább az Isten ígéreteibe vetett cselekvő bizalom, amely az ő természetén és cselekedetein alapul. Ez a kapcsolati szempont az egész Szentírásban nyilvánvaló, ahol a remény elválaszthatatlan a hittől és a szeretettől. A katolikus egyház katekizmusa azt tanítja, hogy a remény az az isteni erény, amellyel bizalmunkat Krisztus ígéreteibe vetve, és nem a saját erőnkre, hanem a Szentlélek segítségére és kegyelmére támaszkodva törekszünk a mennyek országára és az örök életre, mint boldogságunkra. Ez a Katolikus Egyház katekizmusának 1817. pontja. Ez a meghatározás kiemeli, hogy a remény nem önmagától keletkezik, hanem Isten ajándéka, amelyet a kegyelem táplál, és az imádság tart fenn. A remény bibliai üzenete arra hív minket, hogy életünket Isten hűségére építsük, és engedjük, hogy ígéretei minden próbatételen keresztül megtartsanak bennünket. Ez a remény az, ami átformálja életünket, és arra hív, hogy tanúságot tegyünk a világnak Isten rendíthetetlen jóságáról.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
A műsorunkat 19 óra 50 perctől 22 óra 50 perctől és holnap 3 óra 50 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,1.